Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. március 9-én sugárzott műsorát. A kortárs történelem oktatása a rendszerváltások után. A szerkesztő Láng Júlia.
Több mint 1 millió diák van Magyarországon, 620 ezer az általános iskola felső tagozatában, 360 ezer a középiskolákban, akinek, akár tetszik neki, akár nem, időnként bizony forgatnia kell a történelem tankönyveket is. Hogy hányan vannak közülük, akiket ez érdekel is, az már nem fölmérhető, de az bizonyos, hogy vannak családok, ahol a szülők is kíváncsiak arra, mit tanítanak gyerekeiknek az iskolában, különösképpen a legújabbkori, a kortársi történelemből most, a rendszerváltás után. Mai kérdéseink...
Hogyan születtek új történelem tankönyvek gyökeres rendszerváltozások után?
Milyen gyakran változtatják, illetve újítják fel a történelem tankönyveket?
Hogyan foglalkoznak történelem órákon az 1-2 évvel ezelőtti eseményekkel?
Kik írják a történelem tankönyveket?
És kik hagyják jóvá? Milyen szempontok szerint?
Illetve van-e egyáltalán jóváhagyás, tehát felsőbb engedélyezés?
Hogyan döntenek a tanárok, hogy a választható tankönyvek közül melyikből tanítanak?
És milyen a választék?
A kérdésekre a válaszokat berlini, bécsi, párizsi és római tudósítóinktól fogják hallani. Ismeretes, hogy Magyarországon a tankönyv kiadó pályázatára nem érkezett be egyetlen negyedikes történelemkönyv sem, ezért közös, alapítványi és minisztériumi támogatással rekord idő alatt elkészítettek egy új tankönyvet. 58 tanár és történész dolgozott a művön, amelyet Borsányi György szerkesztett. A könyv megjelenése után ugyancsak mondhatjuk azt, hogy rekord gyorsasággal a Művelődési és Közoktatási Minisztérium korrekciós jegyzéket adott ki, amelynek bevezetőjében közli.
A rendelkezésre álló rövid idő alatt nem sikerült a rendszerváltozás következtében előállott új helyzetnek mindenben megfelelő tankönyvet megjelentetni. A Történelem, Római 4-es című kötet a többszöri lektorálás ellenére szakmailag kifogásolható részeket tartalmaz. A tanári munka megkönnyítése érdekében felhívjuk a figyelmet a kötet legsúlyosabb pontatlanságaira, illetve hibáira.
És ezután oldalszámmal jelezve 12 helyesbítő észrevétel. A diákokat ez talán nem fogja különösebben megzavarni. Egyrészt láthatják, hogy senki sem tökéletes, meg hogy többféle szempont is lehet a tények értékelésében. Másrészt a 45 utáni történelemből amúgy sem kell érettségizniük. A közoktatás, a tanterv, a tananyag szenvedélyektől sem mentes vitája során egy valamiben azért mindenki egyetért, szükség van tankönyv választékra. Minden tantárból legyen több tankönyv, és a tanárok szabadon választhassanak. Ezeket a tankönyveket persze meg is kell írni. Ami a kiadókat illeti, már készen állnak. A tankönyv kiadónak egyébként sosem volt monopóliuma, szakmai tankönyveket már azelőtt is kiadott a medicina, valamint a műszaki, a közgazdasági és jogi, és a mezőgazdasági kiadó. Alternatív tankönyveket és segédkönyveket megjelentett az Országos Oktatástechnikai Központ, a Fővárosi Pedagógiai Intézet és több megyei pedagógiai intézet is. És további kiadó kínálat, tankönyvek, segédkönyvek és tanításhoz, tanuláshoz hasznosan forgatható kiadványok megjelentetésére.
Polifon kiadó.
Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.
Antikva kiadó.
Apácai kiadó, Celldömölk.
Honfi kiadó.
Göncöl kiadó.
Edukáció könyvkiadó.
Novotrét könyvkiadó.
Téka.
Magyar Macmillan.
Laude kiadó.
Ez utóbbi tehát a Laude jelentette meg a Ki kicsoda a történelemben című igencsak hasznos kézikönyvet. Mint látni fogjuk mindjárt a nyugati példákon, kézikönyvek és kiegészítő művek, például évente új adatokkal megjelenő lexikonok használata is szokásos az iskolákban. Kezdjük azzal, hogy a kelet-német tankönyvekben, ahol a régebbi múlt történetének alig volt helye, gyakorlatilag a munkásmozgalom és a kommunista pártok története volt a történelem. Sasvári Attilával beszélgetünk a német tankönyvekről. Mi történt az egyesülés után?
A könyveket bevonták, illetve kicserélték az újakra. De először is az történt, hogy amikor 89 őszén megnyitották a berlini falat, akkor sok kelet-német történelemtanár átjött Nyugat-Berlinbe, hogy megnézze, hogy itt mit tanítanak, és hogy hogyan. A nyugat-berlini iskolákban átadták nekik a régebbi történelem könyveket, amikre itt már nem volt szükség. De nagyobb méretekben csak tavaly nyáron kezdődött meg az új történelem könyvek bevezetése. Nyugat-Németországban, illetve most már Németországban is úgy van, hogy a történelem könyvek megírására a kiadó vállalatok adnak megbízást, és általában az egész folyamat piacgazdasági keretekben zajlik egy kivétellel, ami az engedélyezést illeti, de talán erről később lehet beszélni. Tehát a kiadónak kell észrevennie, hogy van-e még kereslet a meglévő könyvek iránt, vagy van-e igény egy új könyvre. A kiadók például vitákat rendeznek, vagy előzetes példányokat osztanak szét a történelem tanárok között, szóval reklámot csinálnak a könyveknek. És ez azt jelenti, hogy egyszerre több történelem könyv van forgalomban. Na most, ha egy könyv kész van, akkor egy szakértői bizottság elé kerül, amit a tartományi oktatási miniszter állít össze. Ennek véleménye után a tartományi kormány dönt arról, hogy engedélyezik a könyvet, vagy nem. Minden esetre a kritériumok tartományonként változhatnak. Magyarországról például azt tartják, hogy meglehetősen szigorú ez ügyben, és ügyel a nevezzük polgári konzervatív szellemnek, vagyis ügyel ennek betartására, legalábbis az újkori vagy a legújabbkori kérdések tárgyalásakor. És különösen akkor, amikor a Németországtól a II. Világháború után elcsatolt területek sorsáról van szó. De Berlinben például emberemlékezet óta nem fordult elő, hogy ne engedélyeztek volna egy történelemkönyvet.
És kik döntik el, hogy a választékból melyik tankönyvből tanítsanak? Maguk a tanárok, vagy az iskola, vagy esetleg a tartomány maga?
Nem, a tanárok. Tehát az egy adott iskolában az ottani történelem tanárok, tehát most középiskoláról, nagyobb középiskolákról beszélve, ahol több történelem tanár is van, ők ülnek össze, és ők döntik el, hogy melyiket választják a rendelkezésre álló könyvek közül. Berlinben például 4 történelem könyv közül lehet jelenleg választani. És ebben persze, hogy hogyan döntenek, szerepet játszhat a politikai beállítottság, sőt szerepet is játszik. Vagyis az, hogy az adott iskola történelem tanárai inkább konzervatív, vagy inkább liberális, vagy mondjuk baloldali felfogásúak.
Amiből következik, hogy a történelem tankönyvek kínálata mindezeket az irányzatokat tükrözi.
Így van, persze itt inkább árnyalatokat kell elképzelni, tehát mondjuk úgy, hogy mindegyik minden esetre polgári demokratikus szellemben van írva, és hát ezen belül inkább konzervatív, inkább liberális, vagy inkább baloldali.
A legújabbkori történelemmel foglalkozó tankönyv mikor jelent meg utoljára? Gondolom, feltételezem, hogy az egyesülés után kiadtak egy új tankönyvet a legfrissebb fejleményekről, így van?
Igen. A legújabb tankönyv az tavaly jelent meg, és ennek megfelelően ebben a könyvben már a történtanítás az egyesítésig folyik. Tehát már az is bele van véve.
Milyenek a tankönyv árak?
A könyvek ára nincs támogatva, és egyáltalán az áruk az kevésbé érdekes, egyszerűen azért, mert a tankönyvek megvételét az iskolák számára a tartományi költségvetés fedezi. Tehát az iskolák a tanulók száma után kapnak egy bizonyos keretet, egy összeget, és ezt azután ők maguk osztják el a különböző tantárgyak között. És ennek megfelelően a diákoknak sem kell megvenniük a könyveket, hanem kölcsön kapják azokat. És amikor általában úgy 5-6 év után a könyvek elhasználódnak, akkor tesznek újakat.
Térjünk még vissza egy pillanatra a szabad tankönyv választásra. Én hallottam egy esetet, de lehet, hogy ez csak egyedi, itt Münchenben egy középiskolás diák apukája panaszkodott, hogy tökéletesen szabadon azt tanítanak abban az adott iskolában a történelmi tanárok, amit akarnak, pontosabban úgy osztják be az egész évre szóló anyagot, ahogy az őket érdekli. Tehát van úgy, hogy kimaradnak bizonyos történelmi korszakok, másokat viszont kétszer-háromszor is megtanítanak a gyerekeknek. Nem tudom, hogy ez egyedi esete, mit tudsz erről?
Én azt hiszem, hogy nem egyedi eset. Attól függ, mit értünk történelmi korszak alatt. Egy olyan beosztás minden esetre van, hogy mondjuk az 5.-6. osztályban antikot tanítják, a 7. középkort, vagy 8. a reformációt és a francia forradalmat, még mondhatnánk tovább. Ezen belül meglehetősen szabad kezet, sőt teljesen szabad kezet kapnak a történelmi tanárok, és pontosan ez okoz problémát most a kelet-német tanároknak. Egyáltalán ezt nem is értik, hogy nincsen kötelező, nem hogy kötelező tananyag nincs, hanem nincs kötelező részletes tanmenet se. Tehát, hogy saját maguknak kell felépíteniük az órákat, és eldönteniük, hogy mit tanítanak.
Hogy nézett ki a második világháború után az új történelem könyve kiadása?
A világháború után ez is az volt, hogy a szövetségesek, akik megszállták Németországot, betiltották a német történelem könyveket, vagyis amit ez akkoriban jelentette, a fasiszta történelemkönyveket, és először a saját könyveiket fordították le németre. Csak a háború után 2-3 évvel jelentek meg újra német szerzők könyvei, amik közül néhány viszont azért került később használaton kívül, mert túlságosan szocialista szellemű volt. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy akkoriban az egész légkör, még a manapság jobboldali konzervatívnak tartott kereszténydemokrata párt is erősen szocialista szellemű volt, tudnék, a keresztény tanok jegyében.
Maradjunk még a múltnál. 45 után Ausztriában is meg kellett változtatnia a történelem tankönyveket. Bécsi tudósítónkat, Nára Ivő, most kérdeztem a részletekről.
Ausztriában 1938-tól az Anschluss után bevezették a német tankönyveket, úgyhogy 1945-től aztán újra osztrák tankönyvek lettek. Mivel az ország négy hatalmi megszállás alatt volt, a tankönyveket tulajdonképpen nem az osztrák hatóságok engedélyezték, hanem a megszállók. Úgyhogy olyan tankönyveket írtak, amit mind a négy megszálló hatalomnak látnia kellett, és azt kellett mondania rá, hogy igen. Úgyhogy 45-től 55-ig olyan tankönyvek voltak forgalomban, amelyek mind az amerikaiaknak, mind a szovjeteknek az áldását bírták. Próbálkoztak olyan fajta megfogalmazásokkal, amik a kényes kérdéseket tulajdonképpen inkább csak megkerülték. A hagyomány aztán azóta is tovább él, és amennyire én belepillantottam az osztrák tankönyvekbe, mind a mai napig igyekeznek elkerülni a kényes kérdéseket. Ugye Ausztriában a legkényesebb történelmi probléma mindig is 1938, illetve az oda vezető út volt. Itt az volt mindig is a kérdés, hogy mennyire láttatják Ausztriának a szerepét az Anschlussban, mennyire derül ki a történelmi tankönyvekből az, hogy az osztrákok talán önmaguk is valamennyire tevőleges részesei, vagy legalábbis helyeslői voltak az Anschlussnak. El van kenve a kérdés. Tehát az Anschluss előkészülete és maga az Anschluss tulajdonképpen itt egy bekezdésben el van dugva egy leckében, ugyanakkor pedig, hát kérem szépen, nem kell mindjárt a magyar példára gondolni, de külön fejezet szól arról, hogy az osztrák ellenállók tevékenysége hogyan alakult a második világháború folyamán. Ami azért szerintem mindenképpen egy, hogy is mondjam, hangsúlyeltolódás talán az osztrák történelemben. De hát én nem vagyok történész, úgyhogy ezt nehezen tudom megítélni. Minden esetre a kérdés az napi politikai szinten is mindig fölmerül, és hát viták is vannak. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy az osztrák történelmi ez nem kerül a középpontba. Sokszor, legutóbb például 1988-ban, amikor az Anschluss 50. évfordulója volt, vagy akkor robbantak ki ezzel kapcsolatban viták. Vagy pedig amikor Waldheim elnök múltjáról volt szó, szintén fölmerült az, hogy hát a nácizmus kérdése egyáltalán napirendre kerül, ez talán az iskolában is valamilyen módon rendezni kellene a történelem tanítás során.
És hányfajta tankönyv létezik? Nyilván Ausztriában is válogathatnak a tanárok.
A jövő szeptembertől éppen 4 féle tankönyv fog létezni. Ezeket a tankönyveket a kiadók rendelik meg, történészek írják, történész munkacsoportok írják, de a minisztériumnak áldását kell ráadni. Hogy az alapvető formai követelmény az, hogy létezik Ausztriában egyfajta tanulmányi terv, vagy tanterv, úgyhogy ennek mindenképpen meg kell felelni a tankönyveknek, hogy főleg ezt ellenőrzi a minisztérium, de hát aztán természetesen az objektivitás, a kiegyensúlyozás, ez mind-mind követelmény. Ők engedélyezik aztán ezeket a tankönyveket, és utána pedig a tanárok tulajdonképpen szabadon választhatnak. Mondom, jövőre például éppen 4 tankönyv lesz, tehát a tankönyveket minden évben újraírják, úgyhogy megvan a lehetőségük, hogy szabadon válasszanak, de lehetőségük van arra is, hogy egyáltalán ne válasszanak tankönyvet. Tehát Ausztriában tulajdonképpen csak a tanterv kötelező, utána a tanára van bízva, hogy könyvből tanít-e, és ha igen, milyen könyvből, vagy pedig szabadon akár saját jegyzeteiből, vagy pedig más eszközöket felhasználva, például videót, stb. Úgyhogy mindesetre, ami a tankönyveket illeti, azért még van egyfajta lehetőség, ahol befolyásolni lehet a tanár választását. A tartományi iskola tanácsok, amelyek a tanárok, az idősebb diákok és a szülők képviselőiből állnak, még megtagadhatják egy-egy tankönyv felhasználását. Tehát ők még azt mondhatják, hogy ezt és ezt a fajta tankönyvet ebben a tartományban nem szabad használni.
E mögött lehetnek esetleg politikai szempontok?
Hát én is ezt kérdeztem az illetékesektől, akik azt mondták, hogy azért ez elég ritka, mert hogyha átment ezen a bizonyos minisztériumi bíráló bizottságon ez a tankönyv, és engedélyezték, akkor elég nehéz elképzelni, hogy valamiféle szélsőséges véleményt közadó tankönyvet.
Azt hallottuk az előbb, hogy évente újra kiadják a történelemkönyveket. Ez azt jelenti, hogy azért, mert annyira a legfrissebb kori, legújabb kori elmúlt 1-2 éves eseményeket is beleveszik?
Igen, ez fantasztikusan érdekes Ausztriában, mert szinte a tavalyi politikai eseményeket lehet megtalálni a történelmi tankönyvben. A most érvényes tankönyvben az utolsó fejezet már a német egyesítésről ír, és az említett 4 tankönyv, ami jövő szeptembertől jelenik meg, már a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesését is tartalmazza. Úgyhogy például a történelmi atlasz, ami most érvényben van, az már 1 Németországot ábrázol Ausztriában, és ha minden igaz, akkor jövő szeptembertől a mi fogalmaink szerint első gimnáziumba menő gyerekek, azok már azt a fajta atlaszt kapják a kezükbe, amiben külön Szerbia, Horvátország, Szlovénia lesz, majd külön Ukrajna és Oroszország.
Ez nagyon gyors, de egy kicsit drága lehet. Mennyit fizetnek az osztrák gyerekek, illetve hát a szülők a tankönyvekért?
Hát azt jelenti, senki nem fizet egy fittinget sem a tankönyvekért, úgyhogy ugye az itteni gyakorlatnak megfelelően egy központi alapból finanszírozzák a tankönyvvásárlásokat. Ez a központi alapot tulajdonképpen a szociális hozzájárulásokból töltik föl, amit ugye munkáltatók és munkavállalók közösen fizetnek. Meghatároznak egyfajta költségvetést egy évre, de aztán azt lebontják a tanulók számára például. Az idén 470 shilling járt, tehát tulajdonképpen egy fejkvóta ez minden iskolának tanulóként tankönyvvásárlásra. Tehát ugye az előbb beszéltünk arról, hogy végül is a tanár bármilyen tankönyvet választhat, ez olyan szempontból igaz, hogy tartalmilag. De azért arra is tekintettel kell lennie, hogy ezt a 470 shillinges fejkvótát, ezt nem lépheti túl egy iskola sem. Úgyhogy a tankönyveket aztán ennek megfelelően a kiadóknak is úgy kell tartaniuk olyan árszínvonalon, hogy azért beleférjen ebbe a keretbe minden tankönyv.
És akkor ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a gyerekek az iskolában évelején készhez kapják a tankönyveket.
Ez pontosan, és át is megy az ő tulajdonunkba. Tehát erre nagyon büszkék az osztrákok, hogy ezt a fajta ingyenes tankönyvellátást, ezt itt még mindig tudják finanszírozni.
Franciaország történetében nem volt olyan jellegű gyökeres rendszerváltás, hogy az iskolai történelem oktatásban egyik évről a másikra meg kellett volna változtatni a könyveket. Arról viszont érdemes hallanunk, hogy milyen módszerekkel döntik el a tanárok, a kínálatból melyik tankönyvet válasszák. Járfás Ágnes, párizsi tudósítónkkal beszélgettem erről telefonon.
Az új tankönyvek megjelenésekor a tanárok általában kiválasztanak néhány fejezetet, ezeket összehasonlítják. Összehasonlítják azt, hogy melyik tankönyv hogyan tárgyalja a különféle korszakokat. Azután ők maguk döntik el, hogy melyiket tartják a diákok számára legalkalmasabbnak. Tehát melyik az a tankönyv, amelyik a legalaposabb, a legáttekinthetőbb. Jó az is, ha viszonylag egyszerű nyelvezetű. Az csupán a kikötés, hogy egy gimnáziumon belül a párhuzamos osztályoknak ugyanazt a tankönyvet kell használniuk, vagyis a tanári kar történelem tanárai együtt döntik el, hogy melyik tankönyvet választják.
Kik írják, kik írták a történelem könyveket?
Általában 3-4 fős tanári munkacsoport írja a tankönyveket. Történészek az egyetemi hallgatóknak szánt kézikönyveket írják csak, de ezek nem kötelező jegyzetek. A gimnáziumi tankönyvek írói merítenek a történészek munkáiból, a rossz nevek szerint, néha oldalakon átszó szerint.
Ha teszem azt, most eszébe jutna egy néhány fős munkacsoportnak, hogy új tankönyvet írjon. Hogy megy az ilyennek a jóváhagyása? A minisztérium dönti el, hogy miből lehet tankönyv? Ki dönti el, és milyen szempontok szerint?
Jóváhagyásról soha nincsen szó. Ezeket a tankönyveket 6 nagy kiadó jelenteti meg, ők rendelik meg, miután a minisztérium új programot ír ki. Ez a következőképpen történik, az oktatási minisztérium kijelöli a kötelező témákat, amit programnak neveznek, de ez nem jelent hazai értelemben vett tantervet. Ezt a programot követve írják a tanári munkacsoportok a tankönyveket. A gimnáziumi tanárok azután eldöntik, hogy melyik könyvet választják a párhuzamos osztályok számára, ahogy mondtam. Végül pedig a történelem tanárok egyéni döntésén múlik az, hogy melyik témának, melyik korszaknak hány órát szentelnek. Tehát ugyanazt a programot követve, ugyanazt a tankönyvet alapul véve, 10 tanár 10féleképpen fogja tanítani a történelmet. Mindegyik az egyénisége, a meggyőződése szerint. Például egy történelem tanár eldöntheti, hogy a napoleoni háborúknak egyetlen egy órát fog szentelni. A tanár, akivel beszéltem, például elmondta, hogy ő szerinte nem fontos az, hogy Napóleon hány csatát nyert meg, hanem az a lényeges, hogy a Waterloo-i csatát elvesztette. És ennek a következményei sokkal több időt szentel például az első és második világháborúnak és a két világháború közötti időszaknak, mint például a francia forradalomnak. De azt például a tanár dönti el, hogy a jobboldali vagy baloldali beállítottságú történészek munkáit veszi alapul, amikor például a francia forradalomról beszél.
Mi a újság napjaink történelmével, a közelmúlttal? Meddig mennek el a tankönyvek ebben, és hogyan tudnak a diákok tájékozódni könyv alapján a legújabb kori eseményekről?
A legutóbbi tankönyv 1987-ig megy el. Ez azt jelenti, hogy az érettségiző diákoknak ismerniük kell azért az érettségi napjáig végbe menő változásokat, amiről természetesen a történelem tanár beszél az órán, de vannak ismeretteljesztéses specializált kiadók, amik gyorsan megjelenő, jó kidolgozott füzeteket bocsátanak a diákok rendelkezésére. Ezen kívül a Larousse évente ad ki napra kész kézitoltát és lexikont, mihez minden másik könyvtárban azonnal hozzá lehet jutni. Végül pedig hát újságolvasásra és egyéni tájékozódásra és egyéni véleményalkotásra kell, hogy neveljen a történelem órán a tanár.
Tehát természetesen elváratik a nem sokára már érettségi felé közeledő diákoktól, hogy újságolvasók legyenek.
Hogyne, igen.
Na végül az árak, mert ez sem mellékes, mi újság van a tankönyvek árával, hogyha a minden év újra kiadott Larousse is szinte kötelező kézikönyvbe, az is pénzbe kerül, hogy tudják ezt a diákok fedezni, vagy esetleg az iskolától kapják a tankönyveket?
Az általános iskolában az iskolától kaphatnak tankönyveket, de a gimnáziumban a tankönyveket maguk veszik, a tankönyvek általában nagyon drágák, egy történelemkönyv ára körülbelül 130 frank, ami valóban drága. Szubvencionált tankönyvek nincsenek, mivel ezek a kiadók adják ki. Az iskoláskorú gyerekeket nevelő családok a tanév elején kapnak vagy nagyobb összegű családi pótlékot, vagy pedig rendkívüli szociális segélyt.
Téma volt-e valaha, valamikor Franciaországban, hogy mit is oktassunk a gyerekeknek? Ez sosem volt ilyen társadalmi vita kérdése?
Nem, viszont vannak, tehát azt megfeltetjük azt a kérdést, hogy miért változik a program. Általában 6-7 évenként jelölnek ki programot a minisztériumban. Volt példa arra, hogy hatalomra jutott politikus szorgalmazta új tankönyv kiadását, hogy a nevét ne csak a történelembe, hanem a történelemkönyvekbe is beírja. Ez történt Mitterrand elnök esetében 1983-ban és De Gaulle azelőtt. De az új tankönyvek kiadását nem annyira a történelmi változások, hanem inkább a szemléletváltást teszi szükségessé. Mert például a jelenlegi 1987-ben megjelent történelemkönyveket nem azért kell most feltehetően már a jövő tanévre újraírni, mert azóta megszűnt a keleti blokk és felbomlott a Szovjetunió. Az új kiadásra azért lesz szükség, mert eddig a Szovjetunióval kapcsolatban például azt vizsgálták, hogy mi tartotta életben ezt a rendszert, azt sugalva ezzel, hogy nem várható semmiféle változás. Most majd azt kell vizsgálni, hogy miért omlott össze ez a rendszer.
Olaszországban a történelem tanítás kapcsán a legnagyobb gondot az időhiány okozza. Bíró Andrást hallják Rómából.
Annak ellenére, hogy az olasz középiskolásoknak szombaton is iskolába kell menniük, legtöbbször nem jut elég idő a történelem tantervek teljesítésére. Az órarendekben maximum heti 3 történelem óra szerepel, de sokan csak heti 1 órában tanulják ezt a tantárgyat. Olaszországban általános az a probléma, hogy az 5 évig tartó középiskolai tanulmányok végére nem sikerül befejezni a történelem tankönyveket. A tanárok csak ritkán jutnak tovább a II. Világháború eseményeinek taglalásán. Erre is sokszor csak felgyorsított tempóban tudnak sort keríteni. A történelem tanulmányok gyakran valahol az első és második világháború közti időszaknál rekednek meg. Most márciusban sok érettségi előtt áll olasz diák még csak az 1848-as forradalmakat tanulja. Persze ez azért is lehetséges, mert Olaszországban történelemből nem mindenkinek kell érettségiznie. Az ebből a tantárból érettségizők számára az iskolák és a tanárok igyekeznek biztosítani az alapos felkészülés lehetőségét a legújabb kori történelem terén is. Ilyenkor történelem órákkal helyettesítenek más órákat, vagy a tanár az osztályban lévő többi diákot úgymond békén hagyván, a történelemből érettségizők intenzív felkészítésére koncentrál. Ezekben az esetekben a tanárok szinte napjainkig terjedően tanítják a történelmet. Olaszországban ezt a helyzetet sokan az elmaradt iskolareform hiányának tudják be, ugyanis a legutolsó átfogó középiskolai reform 1925-re tekint vissza. A történelem oktatásra használt tankönyveket illetően jó a helyzet. Több színvonalas mű áll rendelkezésre, mely napjainkig viszi a legújabb kori történelem elemzését. Az olaszországi történelem oktatásban használt tankönyvek kiválasztása ugyanúgy, mint az összes többi tankönyvé a következőképpen történik. A könyvkiadók január tájéken eljuttatják tankönyv újdonságaikat a tanárokhoz, közvetlenül a lakásukra vagy iskoláikba. Ez gyakran könyvügynökök révén történik. A tanárok néhány hónap alatt áttanulmányozzák az újdonságokat, ezt követően április-május tájéken összegyűlnek egy-egy osztály tanárai, a diákok és a szülők két-két képviselőjével együtt. Ezeken a gyűléseken a tanárok és a diákok elmondhatják esetleges észrevételeiket a használatban lévő tankönyveket illetően. A szülők gyakorlatilag csak a könyvek áraival kapcsolatban fejezhetik ki észrevételeiket. Ezeket a konzultációkat követően összeül az iskolák teljes tantestülete, melyhez minden tanár benyújtja azon tankönyvek listáját, melyből az elkövetkező tanévben tanítani akar. Ha az esetleges tankönyvcserékkel kapcsolatban senkinek sincs megjegyzése, a változtatás elfogadottnak tekintendő. Ezeken a fórumokon a tanszabadság szokott érvényesülni, és a tanárok nem szoktak egymás dolgába beleszólni. Esetleges ellenvetésekre inkább csak akkor szokott sor kerülni, ha a kollégák túl drágának ítélnek egy könyvet, vagy ha úgy gondolják, hogy egy tanár túl sok könyvet akar használni tantárgya oktatásához. Olaszországban a tanárok szabadon taníthatnak, jogukban áll a könyv nélküli tanítás is, vagy például a II. Világháborúnál kezdeni a történelem tanítását és visszafelé haladni az időben. Minden esetre Olaszországban a történelem tankönyvek választéka igen széles. Legtöbbjük napjainkig felöleli a legújabb kor történelmét, és így gyakran átdolgozásra kerül. Bár az új kiadások körülbelül a tankönyvek felének esetében csak felületesebb kiegészítéseket tartalmaznak, azért bőven lehet találni a korral lépést tartó komolyan átdolgozott változatokat is. Nem ritka, hogy kiérződjön egy olasz történelemkönyvből a szerző politikai beállítottsága, de ez egyáltalán nem biztos, hogy elsődlegesen befolyásolja a tanárt az által alkalmazott tankönyv kiválasztásában. Az olasz középiskolai történelem tankönyvek szerzői többnyire az egyetemi világban mozgó történészek, akik egyedül vagy egy kollégájukkal társulva írják könyveiket. Olaszországban sok, sőt egyesek szerint túl sok a legújabb kor történelmét feldolgozó tankönyv íródott a fasiszta korszakot követően. Így ma a kiadók körülbelül 50 középiskolai történelem tankönyvet kínálnak, melyből az iskolákban körülbelül 15-öt használnak elterjedten. Ezekből a könyvekből különösen nagy elterjedtségük miatt 5-6 valóságos történelmi bestsellernek tekinthető. Mint ahogy erre már az eddigi adatokból is következtetni lehet, az olasz történelem tankönyvek megjelentetése ugyanúgy zajlik, mint bármilyen más könyvé Olaszországban. Semmiféle különleges engedélyeztetési procedúrát nem igényel, és teljes egészében a könyvkiadó kezdeményezésére van bízva. Bíró Andrást hallották Rómából.
A Szabad Európa Rádió 1992. március 9-én sugárzott műsorát hallották, melyet Láng Júlia szerkesztett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.